A serdülőkor változásaira felkészíteni a gyerekeket nehéz feladat legtöbbünk számára. Az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban egy-egy akár ízetlen megjegyzés, félve feltett kérdések, amelyekre úgy, ahogy valaki válaszolt, adhatott némi támpontot a felnövekvő fiataloknak. Félelmetes volt sokszor mindez, hogy mi fog velük történni. Ezt például Csád Géza művei remekül megragadják a számunkra. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Vendégeink Tircka Zsófia, ifjúsági védőnő, titkos küldetés foglalkozásvezető, Stokodi László, domonkos rendi szerzetes, a Szólj be a papnak mozgalom egyik alapítója, valamint a debreceni Szent II. János Pál intézet elnöke. Mai műsorunkban a fiúknak szóló felvilágosító foglalkozásról, a titkos küldetésről és a pornográfia veszélyeivel szembeni helyes viselkedésről szóló könyvről, a jó képek, rossz képekről fogunk beszélgetni. Ugye én azt mondtam, hogy a fiataloknak régente sokszor tűnhetett félelmetesnek, hogy mi fog velük történni, ahogy átlépnek a gyerekkorból a felnőtt korba. De azt hiszem, hogy még ma is ez jellemző, hogy igazából nem tudjuk, hogy ezt hogy kellene kezelni. A felnőtt korosztályból már talán vannak néhányan, akiket valahogy felvilágosítottak, de még azért sokan vannak, akiket egyáltalán nem, tehát nem tudjuk, hogy erről a témáról hogy beszéljünk fiúknak, lányoknak. És ezért remek, hogy lányoknak létezik a ciklus show, ami őket vezeti be a serdülőkorba, és ennek nyomán megszületett a titkos küldetés a fiúknak. Nehéz erről beszélni? Ti is ezt tapasztaljátok, amikor a szülőkkel találkoztok, Zsófi?
Igen, valóban ez a tapasztalatunk, mert nem láttunk, nem kaptunk mintát a szüleinktől általában, és ezért nem tudjuk, hogy hogyan kezdjünk a témához. És a kiskamasz foglalkozáshoz ezért is tartozik szülői bemutató, hogy megkönnyítsük a szülők helyzetét, hogy könnyebb legyen beszélgetni. És ezt a folyamatot, hogy generációról generációra tabu ez a téma, ezt megszakítsuk. És valóban nagy segítség ez a szülőknek a visszajelzések alapján is.
És lehet, van olyan, hogy úgy érzitek, hogy elkéstetek? Tehát, hogy már történt valami olyan, akár abban az osztályban, abban a fiúk közösségben, hogy megzavarta azt a képet, amit ti szeretnétek bemutatni.
Szokott ilyen lenni valóban, hogy pont ezért hívnak bennünket, hogy valami olyan történt, ami nem való még ebben a korosztályban, de én úgy gondolom, hogy sosem késő ezen javítani, és lehet korrigálni, és kell is.
Ez a korosztály, amiről mi beszélünk most, ez a 10-13 éves fiúknak a csoportja. Csoportoknak tartjátok ezt a titkos küldetést, és ez egy körülbelül 4-5 órás foglalkozás. És ugye én azt mondtam, hogy lehet, hogy korai, de azért mondtam ezt így, mert nagyon meglepő számomra, hogy az a könyv, amiről beszélgetünk még, a jó képek, rossz képek, két változatban született meg, és az egyik az már 3-7 éveseknek szól a pornográfiáról. Na hát ez nagyon korainak tűnik. Tehát, hogy én kezdjek már el beszélni a gyerekemmel 3 éves korban arról, hogy mit jelent az, hogy pornográfia, vagy ezt hogy képzeljem el, Tokodi László atya?
Hát alapvetően a szexualitásról kell beszélni már, sőt, nem is beszélni, hanem nagyon spontán módon valahogy megnyilvánulni ebben a kérdésben 0 éves kortól. Tehát, hogy ez nem egyszerűen így egyszer majd akkor egy nagy levegőt veszünk, és akkor elkezdünk beszélni, hanem alapvetően ez egy nevelési kérdés. Tehát, hogy gyermeknevelés, és minden területen neveljük a gyerekünket, ezen a területen is, tehát az, hogy megtanítjuk pisilni, ott már azért valahogy, ugye, hát a nemi szervekről van, hogy csak szó esik, hogy akkor mi meg hogy, és hát valaki vagy tud erről úgy érdemben a gyermekével kommunikálni, vagy nem nagyon. És hát vannak ilyen könyvek is, ugye, szobatisztaságra nevelő könyvek például. Tehát, hogyha erről van könyv, akkor miért ne lehetne akár a pornográfiáról, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor itt rögtön mesztelen nőket, férfiakat mutogatunk a gyerekeknek, hanem hogy vannak bizony olyan rossz képek, mert hisz, erről szól ez, amik beleéghetnek az agyunkba, és aztán problémát okozhatnak.
Hogyha egy családban több gyerek van, és mondjuk nem csak lányok, nem csak fiúk, akkor azért ők akár együtt töltöznek, együtt fürödnek, találkoznak azért ők azzal, hogy más az, ha valaki lány, meg fiú. Tehát lehetne ennek egy ilyen természetes útja, hogy begyűröznek az információk, meg az ismeretek az életükbe, de azért egy-egy mondattal tényleg jó, hogyha a szülő is tud segíteni. Akkor ezek a könyvek, ezek a szülőknek szólnak, ő nekik mutatják meg, hogy különböző korban mi az az egy-egy mondat, ami jó, ha elhangzik, vagy ezt úgy képzeljük el, hogy ezt a könyvet a gyerekkel nyitjuk ki, és neki mutogatjuk, hogy ez így van, az úgy van. Tehát ez a jó képek, rossz képek, ez szülőknek szól, vagy gyerekeknek szól?
Hát mindkettőjüknek, a szülőknek is, meg a gyerekeknek is, de igazából a szülőnek kell a gyerek felé fordulni a könyvvel együtt. Tehát a szülőnek segít ez abban, hogy hogyan beszéljen erről a témáról. És persze aztán a gyereknek is segít, hogy ő merjen kérdezni, de ez nagyon fontos már itt az elején hangsúlyozni, csak akkor fog megvalósulni, ha van bizalmi kapcsolat. Tehát ezt igazából az meg se tudja próbálni, vagy kár is megpróbálni, ha nincs bizalmi kapcsolat. Tehát, hogyha más kérdésekben valahogy nem tud a gyermekével beszélgetni, akkor nem ez lesz az a téma, amivel el kell kezdeni valószínűleg, hanem egy kicsit más módon. Tehát, hogy ez a könyv azoknak való alapvetően, akiknek van kapcsolata már a gyerekükkel.
Reméljük, hogy azért van kapcsolatunk a gyerekünkkel.
Igen, na itt ez nagyon jó az a remény, de a tényleg azok, hogy nagyon sok szülőnek nincs igazi kapcsolata a gyermekével. De én nem akarok most általánosítani, de hát, na, tehát én azt vettem észre, hogy nagyon, nagyon felületes ez a kapcsolat sok esetben. Nem csak a tinédzser korra gondolok, amikor ugye ez problémás, hogy ránk csapja az ajtót a gyerek, de kisebb korban is, tehát hogy nem véletlen, hogy rengeteget beszélnek erről az okos eszköz problémáról, hogy igazából már a szülő is ezen lóg, és nem a gyerekével foglalkozik, hanem a telefonjával. Tehát, hogy ez is egy elszakító, egy időrabló tényező, és hát nem csak ez, hanem még millió dolog. Tehát, hogy a szülőnek, hogyha nincs tudatos hozzáállása a gyermekneveléshez, a munkája többet ér, a sport többet ér, a bármilyen sorozat többet ér, vagy az internet többet ér, vagy a nem tudom még micsoda többet ér, mint a gyermeke. Magyarul nem foglalkozik annyit a gyerekével, és a gyerekének hát fel kell találnia magát bizonyos kérdésekben.
Lesz egy űr, amit valaki, vagy valami be fog tölteni a gyerek életében.
Kutat, keres, és aztán talál valahol valamit. Valaki mutat neki, beszél hozzá, tanítja. El is várják ugye az iskolától, tanítsa meg a gyereket mindenre. Hát nem az iskolának kell megtanítani a gyereket. Nem, de nem az, hogy egyáltalán nem kell, de hogy otthon kéne nagyon sok mindent megtanulni.
És akkor itt az összekapcsolódás a két témánk között, a titkos küldetés, meg ezek között a könyvek között, hogy a nagy közös cél az, hogy családban képzeljük az életünket el, a család alapja egy férfi és egy nő, és az ő szeretett kapcsolatuk. És ez sérülhet meg, hogyha mondjuk akár kis gyerekkortól valami rossz információ miatt ez a kép torzul a gyermekeinkben. Amikor a titkos küldetés alkalmával több fiúnak tartotok ilyen foglalkozást, akkor ez hogy indul? Tehát mit szólnak a gyerekek, hogy hú, na most fel leszünk világosítva, most azért jöttünk ide.
Egyet értek Laci atyával, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, hanem jelen kell legyünk a gyerekeink életébe folyamatosan, és hát ez csak egy pillanat a gyerek életében, ez a foglalkozás, tehát egy élményt kapnak, és hát ezzel szeretnénk kiegészíteni a szülőknek a nevelő munkáját, hogy egy élményt kapnak. Élményt kapnak a saját értékességükről, megtapasztalják, élményt kapnak arról, hogy milyen fantasztikusan működik a természet, a testükről kapnak nagyon sok információt, a testük működésére rácsodálkozunk, meg az emberi élet keletkezésének csodájára, és valóban ezt a témát családba képzeljük el, tehát családba ágyazva, a család szeretett közösségébe ágyazva hangsúlyozzuk ezt a foglalkozás alatt. Ez egy interaktív foglalkozás, kezdjük a serdülőkor lelki változásaival, aztán a testi változásokat, végigmegyünk a biológiai folyamatokon, és közben mindig egy-egy férfias tulajdonságot csatolunk minden biológiai működéshez. A jelmondatunk az, hogy férfias felelősséggel az életért. A fiúknál nagyon fontos ezt hangsúlyozni, tehát ez a kerettörténet tulajdonképpen, hogy a fiúk titkos küldöttek szerepébe bújva teljesítik a küldetésüket, ami tulajdonképpen a cél aztán, ugye az élet továbbadása a család szeretett közösségében. A férfi működést is végigvesszük, és aztán a női működést is, hiszen a női testben jön létre az új élet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a drámapedagógia eszközeivel zajlik, nagyon gazdag szemléltetést használunk, tehát nem unatkoznak közbe a fiúk, az összes érzékszervet megszólítva, tehát édességeket kapnak, zenét használunk, mozgás van közben, felhasználjuk azt, hogy a fiúk szeretnek versenyezni, akkor
játékot. Itt is van, hogy építettek valamit? Tehát, hogy ne úgy képzeljük el, hogy mutogatjátok a képeket, hanem, hogy, mert a ciklus showról hallottunk már itt a rádióban is, és ott tudom, hogy felépítenek például a lányoknak egy kis
színpadot. Egy kicsit egyszerűbb ez, mert a lányoknál nagyon sok ilyen kis lányoknak való kis csillivili eszköz van, hát ezt a fiúk eltaposnák, szétrúgnák, felrúgnák az első szünetben, hát náluk egy kicsit másképp van a szemléltetés, egyszerű egy térkép a férfi működésről, egy sejemre festett jelképes, hát minthogyha egy domborzati térkép lenne a férfi test, ez a titkos bázis, ezen megyünk végig, egy gördeszka vagy kis autó segítségével, mintha egy társas játék lenne. Megállunk az állomásokon, minden férfi belső nemi szerv egy állomás, és tartozik hozzá valamilyen akció. Hát a fiúk közben rájönnek, hogy igazából ők hímivarsejt szerepébe bújnak, és a hímivarsejtek kalandos utazását élik át. És nyilván, ahol a hímivarsejtek táplálékhoz jutnak, abban a szervben, ahol éppen tartunk, akkor ők is táplálékhoz jutnak. De mindig tudunk valami megbeszélni valót is hozzá tenni. Hogy így zajlik a foglalkozás, hogy van valami akció, valami játék, és aztán megbeszélés, és újra akció, játék, megbeszélés, és nagyon komoly témák szoktak előkerülni.
Most egy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk itt a Katolikus Rádió stúdiójában ezt a műsort. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a Házunk táján című műsort hallgatják. Tirczka Zsófiával és Tokodi Lászlóval beszélgetünk. titkos küldetésben voltunk, és ennek a titkos küldetésnek a főszereplője egy olyan fiú, aki majd felelősségteljes férfi lesz. Így lehet majd családja, egy nővel szeretett kapcsolata. És akkor itt van a másik homokszem, vagy ez már nem tudom, egy szikla, ami bekerülhet itt a képbe, hogy elromolhat ennek a kapcsolatnak a lehetősége, a szépsége, az igazi ereje, hogyha egy rossz kép elrontja. Ezért is ez a címe ennek a könyvnek, hogy rossz képek meg jó képek. De hogy rontja el, vagy miért ronthatja el a pornó ezt az egészet?
Hát ugye az ördög mindig valami jóval visz bele minket a rosszba. Tehát senki nem követne el soha bűnt, ha a bűnben nem lenne semmi jó, ami miatt elkövethetjük ezt. Vagy megéri nekünk elkövetni. Tehát ugye itt ki kell hangsúlyozni, hogy a pornográfiában vannak jó dolgok. Most ez bármilyen furcsán is hangzik. Tehát amiket ugye eldeformál, elront, megront, tehát hogy a rossz az sosem tud önmagában létezni. Mindig a jóval együtt. És ugye mivel nekünk, hát embereknek, tehát így lettünk megteremtve, tehát a szexualitásunk az egy olyan mély és elemi létbeli kérdés, ugye, tehát hogy igazából a legfontosabbak egyike.
Mint az evés vagy az ivás,
igen,
éhes vagyok,
igen,
muszáj
tehát, hogy
ennem, és ugyanígy működik a szexualitás is.
Igen, és ráadásul ugye ez mind a kettő, vagy mind a három, evés, ivás és a szexualitás, ugye a szeretetre épül. Tehát, hogy nekem kellenek jó dolgok. Én szeretem a jó dolgokat, és akarom őket. Persze az önszeretetről van most itt szó, hogy magunkat szeretjük, és akarunk magunknak jó dolgokat, és ez teljesen normális. És a rossz dolgoktól meg félünk, ugye? Tehát, hogy azokat meg nem akarjuk, a mérget nem akarjuk meginni, megenni. És hát persze a szexualitásnál is, csak itt nem tűnik föl, ugyanúgy, ahogy a méregnél is, hogy ugye lehet, hogy nagyon szépen van becsomagolva, nagyon jól néz ki, csak éppen meg fogunk halni tőle. És ugye a pornográfia is hát valami ilyesmit, hogy nagyon vonzó. Ugye megragadja az ember tekintetét, aztán persze már nem csak a tekintetét, a gondolatait, az egész fantáziájába belemászik, utána maga gyártja már ezeket a képeket, ugye így összemosva a sok-sok látott, vagy akár elkigondolt képet, és akkor megmarad ugye ezen a szinten, ezen az evés megivás szinten. Magyarul az önzés szintjén. Viszont a szexualitásban ugye ott egyrészt van ez, hogy nekem ez jó lesz, de ott már ki kell lépni, tehát hogy meg kell tanulni azt, hogy itt nem rólam szól a történet. Csupán. Hanem egy másik személy. És úgymond meg kell tanulni főzni, vagy hogy mondjam, tehát a másikkal együtt eszem és iszom. Tehát nem csak magamnak gyűjtöm be a sok kaját, és elhízok, ugye, és belehalok ebbe, hanem a szexualitásban tehát egy kinyílás van, tehát a másikkal együtt, ugye, tehát a férfi a nővel, a nő a férfival. És ez egy találkozás, egy ön-oda ajándékozás. És ugye ezt nem tanuljuk meg, ugye ezt egyébként az evés-ivás kapcsán is, tehát hogyha valaki mindig magának akarja az egész tortát, és nem tanul meg osztozni, ugye, akkor kialakul benne ez az önzés, tehát hogy ott is ez előfordulhat. De a szexualitás terén is ugye a pornográfia igazából ezt alakítja ki, hogy magunkkal foglalkozzunk, nekem legyen jó, és másokat eszközként használjak föl arra, hogy nekem jó legyen.
Ugye az evéssel, ivással kapcsolatos betegségek vagy függőségek is sokszor a szeretet hiányból adódnak. Tehát azt gondolom, hogy akkor ennek mintájára, vagy ennek ebben hasonlóan a pornográfia függősége is akkor alakulhat ki, hogyha valaki nincs szeretve, vagy nem jól van szeretve.
Egyetértek.
Tehát ez vonzabb, ez a
igen,
ez
de,
a hiány
de nem
vonzabb,
csak, hanem,
de igazán,
hogyha
nem
tanították meg szeretni. Tehát, hogyha egyrészt nem látott olyan önfeláldozó szeretetet, tehát, hogyha, ahogy mondtam itt a szülőket, tehát, hogyha szülőt úgy látja, mint egy önmagával foglalkozó valakit, akit én nem érdeklek, és nekem kell mindenféle kérdésben, úgymond, kutakodnom.
Önkiszolgálónak kell lennem, meg kell, a szeretet tehát, hiányomat magamnak
igen,
kell beteljesítenem.
Magamnak kell beteljesíteni, pontosan. Akkor elkezdi csinálni. Tehát, hogy, és hát pedig is ilyen egyszerű tényleg, hogyha szeretjük a gyerekünket, elkezdünk vele foglalkozni, beszélgetünk vele, törődünk vele, neveljük, akkor látja azt, hogy szeretve van, és persze akkor is bejöhet nagyon sok minden az életébe, de akkor van esély rá, hogy megbeszéljük, és a könyvek igazából ebben segítenek. Hogy elinduljon egy párbeszéd, hogy a gyermek merje felhozni a témát a szülőnek, hogyha látott ilyet. Mert hogy igazából ugye, hát mondhatjuk, mindenki látott már valamit. Tehát, hogy most ez mi pontosan egy valamilyen képet, egy óriás plakáton, ami kicsit ilyen lengén öltözött, mondjuk hölgy ugye, képében van ott. És akkor hát mondjuk megkérdezi a kisgyerek, hogy hát az ott micsoda, vagy miért így van ott. És akkor a szülő nem mond semmit, nem foglalkoz vele, ne nézz oda, stb., de nem fejti ki a témát, akkor a gyermekben marad egy ilyen hiány, hogy hát a szülő nem válaszolt. De hogyha van egy normális kapcsolat, tehát egy beszélgessünk, és kérdezz bátran, ugye, akkor elindulod egy beszélgetés, csak hát a könyv ugye abban segít, hogy ad eszközöket, konkrét szavakat, mondatokat, és igazából módokat, hogy hogyan beszéljünk erről. Tehát, hogy ezt nem tudjuk, na, most tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy sokszor nincs meg a szókincsünk, nincs meg az a kreativitásunk, ami ehhez kell.
Mert ez nem csak egy biológia. Hát, óra hát most nem, itt nem, nem csak hát arról persze. van szó.
És tehát a férfiak néha ilyen egyszerűbben tudnak fogalmazni, tehát, de néha ez ilyen pórias is, hogyha mit én a kisfiúk megkérdez valamit, akkor na, akkor így mond valami olyat, hogy hú, de hát az nem biztos, hogy egy ilyen igazi nevelő tevékenységnek fogható fel, mert mondjuk nem annak a korcsoportnak szóló dolgot mond. Lehet, hogy a foci meccsen ez így elmegy, így a kocsmában, vagy nem tudom, de egy felvilágosításnál nem biztos.
Mm-hmm. Tehát az biztos, hogy a gyerekeknek lesz valami benyomásuk, valamit fognak látni. És ugye a könyvről való azt olvastam, hogy azért is szól már 3 és 7 éves kor közötti kisgyerekeknek, mert ők is találkozhatnak, ugye valamivel, valamit megláthatnak, akár hogyha mondjuk kapnak valami eszközt a kezükbe, ott látnak valamit meg, de az is lehet, hogy éjszaka felébred, felriad álmába, átmegy a szülőkhöz, és ott lát valamit. Tehát valamit lát, mit tudunk csinálni, hogy ez benne ne maradjon egy ilyen rossz kép, vagy egy félelmetes, vagy valami, ami elviszi őt a jó irányból. Tehát, hogy megvolt egy rossz élmény, mondjuk, tegyük föl, de még tudunk azért valamit csinálni, ugye?
Hát mindenféle tudunk, persze, de alapvetően a legjobb az lenne, hogyha mi már előtte beszélnénk. Uh-huh. Tehát ezért mondtam a 0 éves kort, hogy ez ne úgy legyen, hogy
ne
majd megvárjuk,
legyen.
Majd megvárjuk, amikor már látott valamit, és kérdez. Ha. Tehát ez kicsit ilyen szokásunk ez sajnos, hogy a hitet is kicsit így félünk hirdetni. Ugye én domonkos szerzetesként így az ige hirdetés vagyok úgy specializálva, és ott is hát tehát élj úgy, hogy kérdezzenek. Hát, jó, szuper, de nem biztos, hogy kérdezni fognak. Tehát, hogy kicsit mi is lehetünk kezdeményezők, tehát, hogy a gyereket nem kell megvárni, míg ő kérdez, hanem mi is mondhatunk, irányíthatjuk, tehát neveljük, mi vagyunk az okosabbak, a bölcsebbek, nekünk kell megmutatni az utat. És hogy mi nem mutatjuk meg neki, akkor hát ő majd keres magának utat. Tehát, uh-huh. hogy most vagy beiratjuk abba a bölcsődébe, amiket mi látjuk jónak, vagy hagyjuk neki, hogy válasszon, de aztán lehet, hogy ő nem fog tudni választani, mert hogy nem is tudja, mit válasszon.
Hogyha sokszor találkozik olyan élményekkel, amiket utána nem tud megbeszélni a szüleivel, akkor elég valószínű, hogy kitalál valamit, vagy mondjuk valaki öntől gyűjt információt, aki nem biztos, hogy a helyes információt mondja el neki, és akkor ez így beég, tehát hogy valami olyasmiről gondolkodunk, hogy minél többször érik rossz képek a gyereket, annál rosszabb lesz az egész képe, tehát annál nehezebb megváltoztatni azt, hogy nem egy szeretett kapcsolatban gondolkodik, hanem egy tárgy és valami, ami nekem jó lesz kapcsolatában.
Igen. Hát
ez ilyen egyszerű, hogy sok pornó nagy kár.
Igen. De kevés pornó is okozhat nagy kárt, tehát nem, ez nem a mennyiségtől függ csupán, hanem az, hogy egy gyermekre, mert mindenki egyedi. Tehát lehet, hogy valakit egy kép teljesen, hogy mondjam, így kiborít. A másiknak meg még, mit tudom én, már 10 kép után sem esik le úgy, hogy most pontosan mi is ez. Tehát nagyon egyediek a gyerekek. És hát... Tehát most a lényeg az, hogy foglalkozzunk a gyerekünket, tehát hogy ismerjük meg. És igazából, de Zsófi biztos többet tudna mondani, mert azért ő nap mint nap foglalkozik ugye tinédzserekkel. És hát a tinédzserkori felvilágosítás is, tehát az, igen, azért van, mert hogy előbb nem csináltak semmit a szülők igazából, tehát hogy vagy nagyon sokszor nem csináltak semmit, és akkor ott már nagyon nehéz dolga van az embernek, hát nem lehet sose ugye azt mondani, hogy ne csináljuk, mindig időben vagyunk, mert hogyha valamit teszünk, akkor az jó, de minél előbb tesszük meg ezt, annál jobb is. Hát bizony, nagyon sokszor ugye ott derül ki, hogy hát ő már 6 évesen látott valamit, közben most már 13. De a szülő nem is tudott ilyenről. Ugye rendszeresen találkozom így a szülőkkel, akik még meglepődnek, és akkor ott kérdezem meg a gyereket, te láttál már pornót? És a szülő persze egy elpirul, hogy ez a kérdés, ez
de
most biztos,
is fogja érteni,
biztos, hogy
ide az,
illik.
Hogy pornó,
és akkor így és 18 éves mondjuk a gyerek, és akkor mondta, hát persze. És a szülő így, te tényleg? De 18 már, tehát már uh-huh. Vagy még több. És akkor, de mikor láttál te ilyet? Vagy hogy? Vagy mesélj már. És akkor jönnek elő a sztorik, ugye 10 évvel ezelőttről, vagy nem tudom hány évvel ezelőttről, hogy hát itt, meg ott, meg a suliban, meg a nem tudom, és akkor persze a jobb esetek azok, amikor kiderül ez, ugye, és akkor Zsófi tudna itt biztos mesélni, hogy kiderül, és akkor, na, akkor jön egy reakció a szülők részéről, akkor hívnak szakembereket, lesz egy ilyen felvilágosítás, kicsit akkor próbáljuk alakítani az ő gondolkodásukat a jó irányba.
A titkos küldetés ugye 10-13 éves fiúknak szól, és én említettem, hogy ez a lányoknak megálmodott ciklussó után annak mintájára alakult ki, de a lányoknak már van egy elő tanulmány is, ez a 4 évszak hercegnője című program, ami kisebb lányokkal is lehet már végezni. A fiúknál nem kéne akkor ilyen? Tehát, hogy ne legyen nagyon késő, hogy valami otthon beszéljünk, és akkor ehhez jó lenne valami segítség, hogy a fiús anyukák, apukák hogyan vezessék be ezt az egész témát.
Lehetne persze, megszülethet egy ilyen program is, de sokszor a szülők ilyenkor is, 10 éves korban is azt gondolják, hogy korai. Tehát sokszor győzködni kell őket.
De bocsánat, ez csak a katolikus, vagy a hívőkre igaz? Mi, tehát mi ez nem egy ilyen szemérmetesség, hogy nem, mert ilyenről mi mégsem. Hát lehet, mi hogy ők igen, nagyon, de mi nem.
Nagyon naivak vagyunk afelől, hogy a gyerekeink miket tudnak, miket hallanak, miket beszélgetnek egymás között. Egy példát elmondok, negyedikes osztályban szülői bemutatót tartok a szülőknek, elmondom, hogy mi lesz a foglalkozáson, és az egyik apuka mondja, hogy hát az ő kisfia, hát ő még baba, ő még legózik, hát ő neki ez biztos nem való. És megígértem neki, hogy nagyon fogok rá figyelni, és elmondtam azt a tapasztalatot is, hogy hát azért inkább korábban és pozitív oldalról halljanak a gyerekek, erről kontrollált körülmények között kapjanak a kérdéseikre választ, mint hogy később és negatív oldalról akár traumaként érje őket ez a téma. És hát én bizony figyeltem ezt a kisfiút a foglalkozás alatt, hát nem kellett túlságosan odafigyelnem, mert harsogott, és végig ő vitte a szót, és vastagon a pornó tapasztalatait mesélte. Tehát a szülőknek fogalmuk se volt erről, nem otthon látta, hanem az egyik barátjánál folyamatosan. Ahányszor átment, ők ezzel foglalkoztak. És ő ott elmondta. A foglalkozások arra is jók, hogy így, ha kiderül, általában a fiúk hozzák szóba, hogy ők láttak pornót, és akkor egy ilyen ventiláció is ez, hiszen hogyha látnak olyat, ami nem nekik való, ez bizony trauma is lehet, és az egyik fontos ilyenkor, hogy ezt legyen kivel megbeszélni. Mert hogyha nincsen, akkor még nagyobb károkat fog okozni, tehát valahol ez ki fog jönni, akár ő fogja eljátszani a társaival, amit látott, vagy teljesen elfojtja, és később a párkapcsolatában lesz ez nagyon nagy probléma, és hát nem beszélve arról, hogy tényleg, ahogy Laci atya mondta, hogy ez egy nagyon vonzó dolog, a kíváncsiságra, a sebezhetőségre épül ez a biznisz, és nagyon könnyen csapdába ejthetik a fiatalokat. És az éretlen idegrendszer ezt nagyon megsínyli. És a későbbi párkapcsolat ez csorbát szenved, sajnos.
A titkos küldetés, foglalkozás vezetők között vannak férfiak és nők is. Hogy érezte Tircka Zsófi, nincs egy ilyen megrökönyödés, vagy egy félelem a fiúkban, amikor hát egy néni bejön, és ő vele kéne erről beszélni?
Amikor ez a program született, 14 éve kezdtem el ezt a foglalkozást, mert már ugye néhány éve a Ciklus Show már ment Magyarországon, és akkor hát jogosan felmerült az igény, hogy fiúkkal is kéne foglalkozni hasonlóképpen. És mivel nem volt más, aki ezt megtegye, gondoltam, hogy addig, amíg nincs más, addig elkezdtem tartani. Aztán szerencsére rátaláltam munkatársakra, köztük férfiakra is, és tovább fejlesztettük együtt ezt a foglalkozást, végül az Életünk a Család Non-Profit Közhasznú Kft. Védjegyoltalom alá helyezte, együtt standardizáltuk, és bizony ez a célunk, hogy legyen minél több férfi foglalkozásvezető, de nem vagyunk elegen, a fiúk a bányában dolgoznak, tehát nem érnek rá, és kevesen vannak, akik rá is érnek, indítatást is éreznek, és alkalmasak is arra, hogy ilyen foglalkozást vezessenek. A tapasztalat viszont az, hogy így nőként, anyukaként vagyunk jelen, és a fiúk kérdeznek őszintén, tehát nem szokott problémát okozni azt, hogy egy nő vezeti, mint ahogy ugye tanítónénikkel vannak körülvéve, tanárnénikkel, valójában megszokott nekik ez, hogy nőkkel beszélgetnek, de inkább azt mondanám, hogy ilyen anyukaként vagyok jelen a foglalkozáson.
Uh-huh. Ugye itt elhangzott az Életünk a Család, mint egy védjegy. Uh-huh. Ezért ide egy ilyen zárójelet helyezzünk el, hogy ez mit jelent. Hogyha valaki mondjuk az interneten rákeres erre, hogy Életünk a Család, akkor a család különböző tagjainak különböző kérdéseire, problémáira, különböző életkorokban felmerülő lehetőségekről ad információt. Ez egy olyan honlap, amelyben biztosak lehetünk, tehát egy biztonságos információ tömeg érhető ott el a családdal és a családtagokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy a könyvek, a Jó képek, rossz képek könyvön van-e már ezen, vagy írtak-e ott erről. Gyanítom, hogy igen egyébként. Ezt a könyvet mondjuk még el, hogy a kiadója Szent II. János Pál intézet, aminek az elnöke Tokodi László. Tehát, hogy ezt a könyvet miért tartotta ennyire fontosnak László testvér? Mert hogy ez ugye nem egy magyar könyv, ezt még mondjuk el, hogy Christine A. Jensen, jól ejtem, ki segítsen a szerző. Tehát, hogy miért tartotta olyan fontosnak, hogy lefordítsák és kiadja az intézet?
Hát életem során, vagy papi életem során is sokszor volt az, hogy találkoztam valamivel, és akkor és nem, nincs válasz. Na mondom, hát ez nagyon jó, csak én szeretnék valami választ adni. És akkor el kell kezdeni kutakodni, ugye.
Tehát előbb volt meg önben az igény, hogy ezt jó lenne valahogy
hát, bennem az bemutatni? Igény, igen. Hát, hogy mondjam, valahol én is egy szülő vagyok. Most, tehát ugye papként, szerzetesként rengeteg ember van rám bízva, gyóntatok, talán nem titok, hogy a hatodik parancsolat elég gyakran előkerül azért a gyóntatószékben. Így, úgy, amúgy, tehát, hogy persze nem ez a fő lényeges bűn, de sokkal inkább a hit, ugye az, hogy a hitnek a hiánya, meg az Isten felé fordulás hiánya, de
mint egy titkos bűn egyébként ez lehet, hogy pont megakadályoz minket Isten felől. Tehát, igen, hogy ezt szégyeljük, hogy maga... van valami, lehet, hogy ezt meg kéne gyóni, de hát azért ezt azért Laci atyának mégsem mondhatom el.
Igen, hát Laci atya mondjuk kicsit ilyen furcsa pap, néha kérdezget, és akkor tehát, hogy lehet, hogy nem mondják el, de azért rá kérdezek valamire. És persze az is jó, hogyha ott őszinték ugye az emberek, általában őszinték szoktak lenni. És hát előjönnek ezek a kérdések. Ugye tehát a pornográfia, tehát itt ha statisztikákat nézünk, akkor ez óriási, tehát hogy a számok szintjén. Tehát itt a férfi társadalomnak a 85%-a érintett, a nőknek a 60%-a érintett, egyre nő egyébként a nők százalékos száma, tehát sok, de egyre több nő néz pornográfiát. Már felnőttként. Most persze, ugye...
És egyre fiatalabban egyébként.
És egyre fiatalabban, igen. Most ugye statisztikákat nem nagyon lehet csinálni 18 év alatt, de hogyha megkérdezzük a felnőtt embereket, hogy mi volt ott gyermekkorodban, mikor láttál először, vagy ez hogy kezdődött, hát akkor bizony mondja, hogy mikor. És ugye ezek általában tényleg, tehát nem, a könyv nem véletlenül ugye íródott a kicsiknek szóló könyv 4 éves kortól, 7 éves korig, a másik ugye végülis 7-től 12-ig, 12 éves kor után igazából már rég késő erről beszélni, úgy megelőzés szintjén, mert biztos, hogy látott valamit. De általában már 10 éves kor, vagy inkább 9 már, tehát hogy itt...
Az már késő.
Itt már úgy, tehát hogy ott már nagyon, nagyon kétes az, hogy most látott, vagy nem látott. Nem tudjuk. Ezért kell minél előbb elkezdeni. A kicsiknek szóló könyv azért nagyon jó, mert hogy nagyon egyszerű, a gyerekeknek a fejébe belemegy egy ilyen működési mechanizmus, megtanulják, amit csinálni kell, hogyha történik valami.
Ez a fordulj el, fuss el, mondd el.
Ennyire egyszerű, de tehát ezt megtanulja a gyerek, és kicsi gyerekként még ezt könnyű megtanulni. Tehát, hogy nem kell semmi különösnek ott történnie, hanem megtanítjuk neki, és akkor majd alkalmazza. Persze utána a szülőnek, tehát hogyha megfelelő reakcióval kell hozzáállni ahhoz, amikor már a mondel jön, hogy elmondja a szülőnek, hogy látott esetleg egy rossz képet. Tehát nem pofonvágnásnak kell következnie, hanem egy megértő beszélgetésnek. És a bizalmi kapcsolat növelésének. Tehát, hogy ugye ez a lényeg a könyvnek. Tehát, hogy legyen egy biztos támasz a szülőben a gyerek számára.
Most még egy kis zenét hallgatunk, és aztán folytatjuk a témát.
Bye.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. Vendégeink a stúdióban Tircka Zsófi ifjúsági védőnő és Tokodi László domonkos rendi szerzetes. És mindez, amiről beszélgettünk, tehát a ciklusó nyomán megszületett titkos küldetés, és ez a két korosztálynak szóló Jó képek, rossz képek című könyv tulajdonképpen mind megágyazna annak, hogy családban éljünk, házasságban éljünk, és egy férfi és egy nő szeretett kapcsolata igazán szépen megszülethessen, ugye isteni példára születhessen meg ez a kapcsolat. Úgyhogy a házasságot mind a két esetben fontos hangsúlyozni. És elvileg ezért jó, hogyha családban beszélgetünk, amikor egy házasság keretein belül látják mindezt a gyerekek.
Igen. Hát ugye ez a titkos küldetés is igazából nem a szexualitásról szól, hanem a család életre nevelésről, ugye, hiszen ez ebben a programban van valahogy úgy mégiscsak beágyazva, tehát hogy a fiatalokat képessé tegyük arra, hogy majd felnőttként felelős döntést hozva, akár férfiként, akár nőként, ugye képesek legyenek családot alapítani, és ott azt jól megélni, helyesen megélni. És hogy boldogok legyenek, mert ugye boldog családokért dolgozunk, tehát nem egyszerűen a családokat akarunk, akik ott élnek együtt valahogy emberek, és akkor így elkínlódják azt a néhány évtizedet valahogy, hanem hogy boldogan éljenek, tehát hogy mindenki ezt szeretné valószínűleg. De ennek tényleg, hát, tehát hogyha nem készítjük elő, akkor, tehát hogy nem a jegyes kurzuson kell megtanítani azt, hogy hogyan éljünk házasságban, mert előbb is lehet erről beszélni. És kell is, tehát hogy a szexualitásról is, tehát hogy ne ott tudja meg, hogy a fogamzásgátlás az nem éppen a legjobb döntés, hogyha a házas életet akar élni valaki. Ugye itt most persze mindenféle házasságra gondolok, nem csak a hívőkre, hanem aki nem hívő esetleg, ott ugye neki is el tudjuk magyarázni azt, hogy ez igazából nem jó a házassága szempontjából. Mert nem tudja megélni azt az önajándékozást, amire végül is teremtetett. Most a pornográfia, ugye, tehát, hogy azért vannak ezek a könyvek is kiadva, mert hogy alapvetően tényleg házas párokkal szoktam foglalkozni, hiszen felnőttek azért ott sokan vannak a hívek közt. És amikor ott hosszú évek óta gyónja meg mondjuk a pornográfiával kapcsolatos bűnét valaki, és akkor rákérdez az ember, mégis mikor kezdődött ez, vagy hogy kezdődött ez? És akkor hát rendszeresen azt mondja, hogy hát ez már kamaszkoromban valamikor ott, tehát nem felnőtt korában kezdte el ezt csinálni. És akkor ott évek, évtizedek akár, ugye, hát okoznak neki nagy problémát. Lelkiismereti kérdést, ugye, tehát, hogy ezt előhozza valaki a szentgyónásban, az azt jelenti, hogy őt ez zavarja, hogy ő ezzel nem ért egyet, de mégis csinálja. Nem akarja csinálni, de valami erő arra kényszeríti, hogy ő ezt mégis végezze. És akkor rákérdezünk a házasságra, hogy akkor hogy működik. Ugye, hát mit tudom, nem is olyan rég volt egy tehát ilyen igazából döbbenetes történet, ugye, hogy most egy hívő katolikus lány ott van egyedül, ugye rendszeresen probléma az, hogy párt találjon valaki a mai világban, jó, hát talál egy párt, oké, na de hát nem hívő, jó, hát vannak problémák, ugye, de hát na, mégis akkor legyen házasság, na, mindenkinek meg kell házasodni, jó, legyen, és akkor összeházasodnak is. És hát végülis utána jön elő ez így nagyon konkrétan, hogy akkor hát a férfi pornófüggő, nem kicsit, nagyon. És akkor elhangzik mondjuk egy ilyen mondat, már így, mit tudom én, egy pár hónap után, mikor megházasodtak, hogy hát, hogy én keményebb nőkhöz voltam szokva. már hogy hol? Hát a neten. Ugye? És akkor igazából elindul a lejtőn az egész. Tehát magyarul itt az a nő, aki a felesége, nem tudja neki azt nyújtani, amit a pornó tud nyújtani. Neki igazából nincs szüksége erre a nőre, ahhoz, hogy ő jól érezze magát. Ő megoldja ezt maga önkielégítéssel naponta többször, simán. És igazából a végén az van, hogy nem is élnek házas életet már, ugye, mert minek? Tök fölösleges. És akkor így tehát az persze szeretet is, ott hol van ott szeretet, már sehol. Tehát hát magyarul igazából egy év múlva kiderül az, hogy pokol az egész. Szüzen mentem férjhez, de minek is mentem férjhez, egy pornófüggőhez. És ráadásul, tehát akkor most érvényes ez a házasság? Feleltenni ezt a kérdést is egyébként. Mert hogy egy pornófüggővel, egyébként ez már egyházjogi kérdés, ugye, tehát itt felmerül az házasság érvényességének a kétsége. Hogy akkor lehet, hogy ez nem is volt érvényes. Egyházi értelemben. És be lehet nyújtani az érvényesség megállapítására való kérelmet. Tehát, hogy ez ennyire komoly, és ez csak egy eset, tehát nem azt mondom, hogy mindenkinél ez így megy, ez most egy ilyen durvább.
De lehetne egy katolikus kevésbé, lány, aki, és akár aki lehetne van. Egy katolikus fiú, és nem és ennyire még... dasztrikusan függő, de vagy akár lehet nagy a lány is, olyan tapasztalatokkal küzd, hogy nem tudnak emiatt egymásnak megfelelni, és ezért a szeretet is csorbát szenved akkor kettőjük között, meg az őszintesség. Igen. Hát ilyen messzire vezet mindaz, amit 3 éves kortól akár persze. Megelőzhetnénk valamennyire. De még egy dolgot azért vessünk föl, hogy ugye arról beszéltünk, hogy a szülőknek sincs mintája arról, hogy hogyan beszéljenek erről. De mi van, hogyha a szülő most döbben rá, hogy ő is kapott olyan rossz képet, hogy az egész, amit ő elképzel, amit próbál szépen rendben tartani, az sincsen rendben.
Hát igen, ez
mondjuk probléma. Nem ennyire szélsőségesen esetleg, hogy pornófüggő, de voltak olyan képek, amik miatt ő nem azt várja, nem úgy képzeli, és nem is azt tudná átadni a gyerekének, hogyha igazából ő mondaná, ami és nem csak a katolikus egyház szerint üdvös, vagy szép, vagy megfelelő, hanem ami az egészséges és boldogító.
Igen. Hát azt tényleg hangsúlyozni kell, hogy ez egy, tehát az emberi természetről van szó itt. Tehát nem a katolikus egyház most itt a pornó ellen, tehát ezt minden normális ember valószínűleg felfogja, hogy a pornográfia az rombol, tehát hogy pusztít. Pszichológusok is meg tudják erősíteni, pszichiáterek is, hogy tehát a szexualitásban ugye ez egy romboló dolog, hogy oda bekerül. Na most ugye mit lehet tenni? Hát mit lehet tenni? Igazából még ilyen könyv nincs, szerintem. Hogyan dolgozzuk föl a gyerekkori traumáinkat ilyen téren? Felnőttként. És lehet, hogy ezt is meg kéne jelentetni, vagy meg kéne írni akár. Tehát, hogy persze próbálkoznak itt pszichológusok mindenféle könyveket írni. Sajnos egyébként a katolikus egyházban, tehát szerintem mi valahogy úgy szerénykedünk. És általában a jó könyvek, ezt kell mondanom, nem a katolikus könyv kiadók által vannak kiadva sokszor, hanem protestáns kiadók által. Ők azok, akik pszichológusként és keresztényként megszólalnak így egyszerre. És akkor próbálják a pszichológiát valahogy a hittel így összehozni, hogy a hívőknek is adjanak válaszokat. És nem a Bibliából egyszerűen most egy mondatot megnyugtatja, hanem gyakorlati útmutatót, hogy hogyan old meg te a kis problémáidat, ugye? Mert a bűn az akkor bűn, de ennek van egy útja, ahogy eljutunk a bűnig. És lehet, hogy azt meg lehetne akadályozni egyszerű emberi gesztusokkal, vagy valamilyen emberi módszerekkel, bizonyos megtanulható, tehát ilyen trükkökkel, amit a pszichológia mondjuk tud nyújtani nekünk. Tehát, hogy a pornófüggés, tehát szerintem Magyarországon igazából nagyon nehéz ez a tapasztalatom, nem csak ezen a téren persze, de nagyon nehéz találni olyan pszichológust, aki tud segíteni egy felnőtt embernek abban, hogy ő leszokjon a pornóról, és konkrét lépésről lépésre való útmutatót nyújtani neki, hogy ezt, és ezt, és ezt, és ezt csináld. Tehát hogy ez egy unikum. Úgy, egyébként most behoznám még a homoszexualitás kérdését is, ott is, tehát hogy ez is egyébként a pornó még ebbe is elviszi ugye a gyerekeket, tehát nemi identitás elbizonytalanítása is, mert hogy a pornó, hát itt nyugodtan mondhatjuk, a meleg pornó is van, és az már csak egy kattintás egyébként a heteropornótól, tehát hogy egyáltalán nem lehetetlen, hogy valaki átkattint oda. És aztán ugye elindul ez az egész, tehát hogy és ott is mondom, tehát nagyon nehéz megállítani ezt a folyamatot gyerekkorban, de felnőttként is, tehát hogy amikor már az ember, tehát hogy megkérdezi egy homoszexuális embertől, hogy akkor pontosan hol is kezdődött ez, és azt válaszolja, hogy hát apám mutatott nekem egy pornó videót 3 éves koromban, szexuális felvilágosítás címén, akkor ja, hogy itt.
Ezért fontos a titkos küldetés is, és az ilyen könyvek is, hogy tényleg jó legyen a kezdet, és hogy a gyereknek meg tudjuk magyarázni ezeket az információkat, képeket, és a mi válaszainkat tudja meg, ne valami más válasz után kattintson az interneten. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk a stúdióba. Köszönöm hallgatóink figyelmét is. Búcsúzom vendégeink, Tircka Zsófia, ifjúsági védőnő, titkos küldetés foglalkozásvezető, és Tokodi László domokos rendi szerzetes nevében is. A műsor zenei szerkesztője Peresztegi Attila, technikai munkatársunk Bixa Levente, a szerkesztő riporter Szabó Csilla volt.